tarolni, ugye? Nem, beskatujázzuk a lakásba, aztán jöhet a TBC. Pazar logika!
A reggeliző asztal fölött ellentétes, talán kicsit ellenséges hullámok torlódtak. A férfi később cigarettára gyújtott, s a cigarettafüstben megszelídültek az ellentétek is.
Ne veszekedjünk, szívem. Ugye?
Ne.
És a TBC-t se fessük a falra. Hát hogyan gondolja?
Mindenképpen menjen a gyerek, de ha valamiből rossz jegye lesz, és itt a számtanra gondolok, minden napra viszi magával a feladatokat, István majd ellenőrzi. Ilyen tekintetben István megbízható.
Hát, akart valamit mondani Ladó.
Igenis, megbízható, válaszolta ki nem mondott gondolatra Ladóné, mire a férj elmosolyodott.
Ha maga mondja, akkor természetesen megbízható.
Mindezekből látható, hogy Tutajosnak semmi oka sincs öngyilkossággal fenyegetőzni, s a vakációt elsötétítő fellegek is csak azért voltak, mert Gyula hitt bennük. De láthatjuk a csodálatos anyai ösztönt is, amely egyenesen a számtanra célzott, szinte előre vetítve árnyékát a mai szerencsétlen napnak. Gyula Lajos azonban nem tudott sem a TBC-ről, sem erről a beszélgetésről. A tüdeje tökéletesen rendben volt, csak egyszerűen kicsit meghajolva járt, ami a gyors növés következménye, és mintha keze lába lazán lett volna a törzséhez kötve. Egy szóval Gyula úgy járt, mint ahogy egy tutajoshoz illik, aki örvények felett egyensúlyoz, s a szárazföldön kacsázik, mint a tengerészek és egyéb vízi emberek. István bácsit pedig mód felett szerette. Pirimama szerint imádta, mert ennek a zajos mezei embernek minden érkezése ünnep volt. István bácsi soha nem írta, hogy jön, de már az ajtónyitásról tudni lehetett, hogy ő érkezett, mert megrendült a ház, s az előszobából olyan csók hallatszott, mint egy pisztolylövés. István, agyon szorítasz, tiltakozott Pirimama elhalóan a rokoni ölelés ellen. Nem csodálom, hogy Lili ott hagyott.
Lili szamár volt, és előkelő városi liliomszál. Jó, hogy eszembe hozod, meg is látogatom.
És az ura mit szól hozzá?
Nem ura, csak férje. Én az ura voltam, és ezt nem bírta, ezért váltunk el. Most Lili ura a férjének, aki nem szól semmit, de nem is szólhat. Lilit tehát meglátogatom. Ebben a csomagban egy liba van, és más apróság. A libát azonnal a tepsibe, mert tegnap vágták, és megeszi a fene ebben a melegben. A kölyök itthon van?
Itt vagyok, István bácsi!
Szervusz, te égi meszelő, hadd öleljelek meg!
Ezek után Gyula is kapott két olyan csattanós csókot, mintha egymás után két ember esett volna le a harmadik emeletről. István bácsi egy nagy dunántúli állami gazdaságnak volt a fő agronómusa. Ott is született, és kijelentette, hogy ott is akar meghalni. Nem is szeretett kitartóan is jobban semmit és senkit, csak azt a földet, aminek minden barázdáját ismerte, és amikor Lili néni szóba hozta, hogy jobb lenne Pesten élni, mert István tudását a minisztériumban is megbecsülnék, úgy nézett a feleségére, mintha azt sürgősen elmegyógyintézetbe kellene szállítani. Lili néni ezek után még hozzátette, hogy végeredményben ez olyan paraszti élet, amit nem lehet kibírni. Mire a férj szeme forogni kezdett, arca felfúvódott és lila lett, aztán olyan ordításba csapott, hogy a legyek rémülten verték fejüket az ablaküvegbe, mert távozni akartak. István bácsi fél óra alatt kiordította magát, ez határozottan jót tett megsértett egyéniségének. Közben olyan dolgokat mondott nejének Pestre és a paraszti életre vonatkozólag, amelyek csak ordítva használatosak, s összegezve a csata eredményét felajánlotta Lili néninek, hogy menjen ahova akar, de egyedül. És Lili néni ment. István bácsi pedig még abban az órában előléptette Nancsi nénit házvezetőnőnek. Nancsi néni öreg szakácsnő volt, s ez az előléptetés nem jelentett neki semmit, mert eddig is ő vezette a házat, s eddig is Nancsi néni volt mindenkinek, s ezután is az lesz. Gyula Lajost, aki akkor még nem volt tutajos, Nancsi néni azonnal szárnyai alá vette, ha szülei egy-egy hétre lehozták, és Gyula mindig kellemesen emlékezett vissza ezekre az időkre, mert Nancsi néni közelében úgy teremtek a rántott csirkecombok, mint erdőben a gomba. Egyedül azonban és hosszabb időre még soha nem volt ebben a kellemes környezetben, és ami még szomorúbb, a mérnök szülők semmi értelmét nem látták fiúk csavargásának erdőn, mezőn, vízen és a nagy lápon, ami a gazdasághoz tartozott. Féltették is fiúkat, de nem is értették, hogy mi keresni valója lenne a nádasban, ahol csak szúnyog, vagy a vízen, ahol csak pióca terem. Nem neked való az ilyesmi, mondta az atya. Te mérnök leszel, vagy orvos, s az ilyen durva környezet csak elrontana. Elhiheted, az ilyen posvány csak messziről szép.
Olvasgassál, fiam, tanácsolta akkor a mama. Pihenj, napozz. Füredni meg itt is lehet a kert alatt a patakban. Nagyon fontos, hogy kinek a társaságában vagy. Talán az öreg Matulától akarsz tanulni? Bagószagú vénember, alig tud írni, olvasni.
Terka, szólt közben István bácsi szigorúan. Terka, miket beszélsz?
Jó, jó,
legyintett az asszony. Én is szeretem az öreget, gyermekkorunkban mindenféle játékot hozott, apró vadrécéket, meg tündérrózsát, de mégiscsak elmaradt öregember. Gyula nem tanulhat tőle semmit.
Terka, ez nem igaz. Matula tiszta szívű, bölcs öregember, akitől rosszat nem tanulhat a fiatok. Én nem szólok bele, hogy engeditek vagy nem, de a természetről annyit tud az öreg, mint két egyetemi tanár, és emlékezetem szerint az iskolában természetrajzóra is van.
Erről a kérdésről aztán nem beszéltek többet, és Gyula csak